Hazamehettek. Mondjátok meg a kapitány úrnak, hogy semmi baj nem volt az úton. De ne hajtsátok nagyon a lovakat, mert szükség lesz rájuk szombaton.
A legények elköszöntek, és lassan elporoszkáltak Fonót felé. Márkó leszállt, igazított valamit a hevederen, aztán újra elindultak. Ekkor már hunyorogva égtek a csillagok. A hullámzó békamuzsika összefolyt körülöttük a sötétséggel, melyből csak itt-ott villantak ki apró vizecskék, melyeknek aranyos mélységében mégis ott végtelenkedett az egész égbolt.
Vigyázz, Márkó, és mindenütt utánam gyere, mondta László, befordulva a hazai útra. Itt könnyen az út mellé jár az ember, és akkor nyakig szakadsz az iszabba.
Márkó boldogan jött Lászlóékhoz. Élete legkedvesebb napja volt, amikor elkészült a gát, és a diadal derűs, széles hullámai most is szétfutottak a szívében. Az út keskeny volt, arcukat meglegyezték néha hajlós ágak, és mögöttük rekedten felsírt egy bagoly.
Nem jó jel a bagoly szó,
szólt hátra a László, és megsarkantyúzta lovát, mert az megállt. A lóharkan horkant, és László keze önkéntelen mozdulattal a kardját kereste. Ekkor meglódult a sötétség, László előtt fájdalmasan felvillant valami, és fejére, mintha az egész ég rázuhant volna. Bogis hördülését hallotta messziről, nagyon messziről, és a kantárszár kicsúszott kezéből, de akkor lovát már hárman is fogták. Bogics valamivel hátrább volt, és amikor László lova horkolva megállt, arcára, mint a pókháló borult volna. A veszély érzése, mint finom érintés zsibongott bőre alatt. Hallotta a tompa ütést, László fájdalmas sóhajtását, és amikor egy árnyék feléje hajolt, kardját vaddűvel beletaszította. Aztán belevágta sarkantyúját lova oldalába, hogy kiusson a gyűrűből, mert sötéten mozdult meg körülötte. A ló fájdalmasan felnyerített, mert valahonnét kard szaladt a horpaszába. Bogics felett pedig megsuhant a sötétség és egy hosszú nyelű fokos lesújtott a horvát vitéz bozontos kopolyájára. A ló azonban élete utolsó féltésével robogott a láb felé. Bogics öntudatlan ösztönnel kapaszkodott sörényébe, mögöttük két lovas rohant, akik csak akkor álltak meg, mikor lovaik már nyeregig szakadtak a vízbe, és az előttük lévő ány lova hörögve dűlt el a hínáros iszabban, maga alá temetve lovasát. A lovasok hallgatóztak.
Elmerült? Kérdezte az egyik valami furcsa idegen nyelven.
Úgy látom, mondta a másik suttogva. Jó lesz nekünk is megfordulni, mert már alattam is mozog ez a ronda sár. És nagy üggyel, bajjal kilábaltak a partra. Halkan jártak, meg-megálltak, hallgatóztak. Előttük újra megmozdultak a bokrok.
Ti vagytok Rimbás?
Mi, uram? Mentünk utána, amíg mehettünk. A ló lerántotta a mélybe. Alig tudtunk mi is visszafordulni.
Rimbás, mondta sziszegő fenyegetéssel Kales kapitány. Most mondd meg az igazat, mert most még utána megyünk és belefolytjuk a vízbe, de ha elmenekült, felhúzatlak. Esküszöm, uram, itt van Bragg, ő is látta. A lova rántotta le.
Az lehet, uram, mert a kardom jól belenyomtam a ló oldalába,
mondta most egy harmadik hang, amelyre Kales megnyugodott.
Borgó, hol van Borgó?
Suttogott tovább az érdemes vallon cimborája után.
Borgó itt van, mondta halkan valaki. De élet, uram, kevés van benne. Ez a második leszúrta, mielőtt kiúratott volna közülünk.
Kales a sötétben elvigyorodott.
Lám, lám, szegény Borgó, ki hitte volna. Szépen elvitte a titkokat. Nincs már rá semmi gond.
Kötözzétek a lovára, mondta hangosan.
Borgó halála mindenképpen ínyére volt Kalesnak. Ő bízta meg a kiskomáromi lovast, hogy szóljon be Lászlóért anyja betegségének hírével. Ő volt az udvaros, akinek addig kellett leselkedni a bézsenyi út körül, míg egy olyan utast nem fog, akire nem gyanakodnak Fonódon. Ha ez a baj viadalig nem sikerül, akkor Kales halasztást kért volna, mert az egy pillanatig sem volt az érdemes vallon szándéka, hogy bőrét a vásárra vigye. Megmondta ő világosan, hogy László a baj viadalon nem lesz ott. Hát nem is lesz ott.
Ezek akarnak az én eszemen túljárni, dörmögte Kales. Nehézkes barmok ezek.
Lászlót egy villanó tűzkő fényénél már az előbb megnézte.
Ő az, és kegyetlenül elhúzódott a szája. A híres vitéz, a nagy harcos, milyen csöndes. Igaz, alaposan fejbe koppintottam, de megél, ameddig kell, hogy éljen.
Oglu kincseiért majd ki akarják váltani.
A mozdulatlan vitézt átvetették a lován, mint a zsákot, aztán óvatosan csendben elindultak Bolondvár felé. László lova közrefogva nyugtalankodott, és a ló ösztönösen lágyan vitte gazdája tehetetlen testét, míg a menet végén a derékborgó himbálózott félrebillent fejjel és egy iszonyú szúrással, mely keresztül járta, hogy fekete lelke válogathasson akár elől, akár hátul kíván kivándorolni egyenest a pokolba. Sahin felrebbent. Valami történik odafenn. Szeme a felvillanó első rémülettel nézett a feneketlen sötétbe, de aztán magába roskadt. Érte jönnek? Ahogy Allah akarja. A lépcsőkön többen topogtak, megint szalmazizegés szűrődött át az ajtó alatt. Szalmát hoznak. Ilyenkor tűnődött Sahin. Felrévült a kis fény is odakünn, megköszörülte torkát az öreg zár, és feltárult az ajtó. Egy ember bőségesen hintett szalmát a szemben levő fekvőhelyre, aztán behozták az ájult Lászlót, kinek fejére piszkos vizes rony volt csavarva. Ráfektették a szalmára, egy pillantást vetettek a török fogolyra, és kimentek, nyitva hagyva az ajtót. Sahin úgy nézett a nyitott ajtóra, mint a madár a nyitva felejtett kalitka ajtóra.
Nézed a nyílást, fiacskám, emberséges, Sahin, nézed? Ne roncsd a szemed, vitéz barátom, azért van itt Kales bácsi, hogy a gyermekeket kordában tartsa, látod?
Mutatott a mozdulatlan Lászlóra.
Ő rossz volt, megbüntettem. Leszúrta a legjobb emberem az istenfélő borgót. Nagy az én fájdalmam, reszketett a hangja Kales kapitánynak. Nincs már az én hűséges borgóm,
és megtörölte szemét, amely a hiúz kegyetlenségével leste Sahint, aki meg sem rezdült. Uram, mondta aztán erőt véve magán, hogy kínzójával beszéljen. Ketten leszünk már ebben a lyukban? Mert akkor el lehetsz rá készülve, hogy három napig sem élünk. Kevés itt a levegő egy embernek is, már pedig akkor nem tudunk több levelet iratni a váltságdíjért, és nem leszünk életben, ha értünk jönnek. Ezt akarod?
De Sahin fiam, hogy mondhatsz ilyet? Elszomorítod a szívem? Holnaptól kezdve az én szobámban lakoztok, én pedig lejövök ide. Ezt gondoltad?
Nem ezt, uram. De ha nem akarsz elpusztítani bennünket, vágas nagyobb lyukat, mert megfulladunk.
László hörögve sóhajtott, és arca eltorzult a fájdalomtól. Fáj a gyermek feje, mosolygott Kales kegyetlenül. Lám, így jár, aki rossz fát tesz a tűzre. Talán még ordítani is fog az éjjel, azért hozattam le a vizet, mutatott a nagy kőedényre. Csak lottyincs a nyakába, ha nagyon tüzelne.
Hogyan segíthetnék, uram, amikor ide láncoltál a falhoz? Kales hosszabb láncot hozatott be, azt rákapcsolta Sahin lábára, és a régit csak azután vette le.
Így, mindig hosszabb, egyszer csak koppányig ér. Mennyi bajom is van veletek?
Sóhajtott, és bánatosan megcsóválta a fejét.
Hát csak vigyázz a barátodra, és itazd, nem árt neki egy kis víz. Eddig úgyis barhaz volt szakva.
Megfogta a kis olajmécsest, de aztán visszatette a fal penészes üregébe.
Micsoda jó szívem van, mondta Kales. Még ezt is itt hagyom nektek. Lássátok egymást, ismerkedjetek, vitéz Sahin, és mutatott Lászlóra. Vitéz babocsai. És hogyha üvöltene, ne a lábát öntözd a feje helyett.
Bevágta az ajtót, rácsikorgatva a nagy kulcsot. Sahin mozdulatlanul nézett a levegőbe, amíg Kales az ajtó előtt motoszkált. Tudta, hogy a kémelő lyukon leselkedik be, és csak akkor mozdult meg, mikor Kales szuszogva felbotorkált a lépcsőn. Odaállt László mellé, és nézte, sajnálta. László kintól eltorzult arca néha megvonaglott, és nyögött fájdalmasan.
Vitéz, barátom, suttogta Sahin. Rossz helyre jutottál.
Aztán óvatosan levette a beteg fejéről a kötést, megnedvesítette az átmelegedett rongyot, és úgy csavarta ismét László feje körül, melyen alvat vérben ragadt a haj.
Így, mondta Sahin,